Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Tudta, hogy létezik bakteriális sötét anyag is? Mikrobiológusok nevezik így azokat a baktériumokat, amelyekről csak elszórt megfigyelésekkel bír a tudomány, mert laboratóriumi körülmények között alig szaporíthatóak és megfigyelhetőek. Mint kiderült, nem kell messzire mennünk ilyen ritka fajok felfedezéséhez. Amerikai kutatók vettek mintákat sport és oktatási rendezvények résztvevőiről és múzeumlátogatókról, pontosabban a látogatók cipőjéről és telefonjáról azért, hogy a velünk élő baktérium közösség a mikrobiom és a környezet viszonyát vizsgálják. A 3500 mintában 9 eddig ismeretlen baktérium törzset azonosítottak. A minták egy tizede származott a sötét anyaghoz tartozó, alig ismert törzsektől. A mintákban rendkívül ritka baktérium DNS-ét mutatták ki. Az egyik ilyen baktérium törzset először egy víztározó talajrétegében, egy másikat egy olyan forrásban azonosították, amelyik egy művelésből kivont aranybányában fakadt. A Homo sapiens körülbelül 43 ezer éve érkezett Európába. A több régészeti helyszínen azonosított, sajátos kőeszközök azt bizonyítják, hogy a modern ember viszonylag gyorsan elterjedt a kontinensen. De akkoriban hányan is éltünk Európában? A rendelkezésre álló töredékes adatok ellenére a Kölni Egyetem két kutatója igyekezett megválaszolni a kérdést. A vizsgálat az úgynevezett aurignacki kultúra korára vonatkozott. Ez a korszak időszámításunk előtt 42 ezer, től időszámításunk előtt 33 ezerig tartott, és leginkább a barlangrajzokról ismert. Ebből a korszakból nagyjából 400 régészeti helyszínt tártak fel Spanyolország északi részétől Lengyelország nyugati vidékéig, ezek azonban 13 kisebb régióba csoporthasíthatók. Ebből következik, hogy a kontinens túlnyomó része lakatlan volt. A kutatók az egyes régiókban feltárt leleteket is vizsgálták, a többi között azt, hogy milyen messziről szállították oda az alapanyagot a kőeszközökhöz. Az elemzés szerint ezt a 13 régiót mindössze 35 vadász gyűjtögető csoport lakta. Ezután a jelenkorban ismert vadász gyűjtögető népekre vonatkozó információkat vetették egybe azzal, amit az aurignacki kultúra embereiről tudunk. A több tízezer éve élt őseinkre leginkább hasonlító csoportok átlagosan 42 főből állnak. Ebből pedig az következik, hogy bármennyire is hihetetlen, akkoriban alig 1500 ember élhetett Európa nyugati felén. Aki manapság új autót vásárol, az a statisztikák szerint nemigen gondolkozik elektromos hajtású autóban, még akkor sem, ha lenne rá pénze. Az elektromos hajtásnak van néhány előnye a belső égésű motorral szemben. Ilyen a jobb hatásfok, a jóval egyszerűbb műszaki megoldás, vagy éppen a sportkocsis gyorsulás. A hátrányok közé tartozik a kisebb hatótávolság és az, hogy az akkumulátorcsomagot minden nap tölteni kell, ha naponta használjuk. Ezt a hátrányt igyekszik kiküszöbölni a vezeték nélküli töltési rendszer. Az elektromos autógyártóknak sikerült megegyezniük a rendszer felépítését és működését szabályozó standardben, így kompatibilitási bajok nem várhatók. A rendszer a mobiltelefonokról ismerős indukciós töltés helyett a mágneses rezonancián alapul. Ennek az az oka, hogy az indukciós töltés hatótávolsága kicsi. A mágneses rezonanciás töltőket utcai parkolóhelyekbe, parkolóházakba lehet beépíteni. Az utcai vezeték nélküli töltők első darabjait Berlinben tesztelik. Annyi kiderült, hogy a 10% töltés közbeni veszteség valamivel nagyobb, mint a vezetékes töltés, nagyjából 5%-os vesztesége, de ez megfelel az előzetes számításoknak.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
70 évvel ezelőtt ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre Mindszenty József bíborost, akit 1949-ben egyebek között hazaárulással is megvádoltak. Az évfordulóhoz kapcsolódóan kétnapos konferenciát rendeztek, amelyen előadást tartott mások mellett Balog Margit, az MTA BTK Történelemtudományi Intézetének munkatársa is. Vele beszélgettem.
Világra szóló hír lett belőle. Én azt hiszem egyébként, hogy az akkori politikai vezetés nem is számított ekkora visszhangra. Nem feltétlenül voltak tisztában azzal, hogy Mindszenty József nem csak esztergomi érsek, hanem egyben már bíboros is, és bíborosként a Vatikánnak a diplomáci útlevelével rendelkező személy, tehát egyfajta nemzetközi diplomáciai védettséget is élvezett volna, hogyha ezt bárki figyelembe vette volna az akkori döntéshoz. áldozók közül. A Szentszék azonnal reagál, ahogy a hírek eljutnak Rómába, és azzal, hogy aki a világ egyik bíborosára, ekkoriban egyébként 51 ilyen személy volt csupán az egész világ katolikus hívei közül, tehát hogy valaki kezet emel egy bíborosra, az automatikus kiközösítéssel járt. Egy hívőnek ez egy nagyon fontos dolog, nyilván aki nem hisz a katolikus egyház tanításaiban, annak egy kiközösítés az nagy megrendülést nem okozott.
Vincenti Józsefet 1948. decemberében tartóztatták le, 49. február elején pedig már kezdődött is a tárgyalása, ahol tulajdonképpen mindent bevallott. Hogyan tudták őt bő egy hónap alatt így megtörni?
Aki az államvédelemnek a markában ne törne meg, olyan a magyar történelemben tán csak egy-két személy volt. Az államvédelemnek megvoltak a maga eszközei arra, hogy elbizonytalanítsák, fizikailag és lélekben megroppantsák még a legszilárdabb akaratú személyiséget is. Hozzáteszem, ez 39 nap a vizsgálati fogságban, hogy az Andrássy út 60-nak valahol a pincerendszerében. A jó vallató, a rossz vallató mintájára, tehát Décsi Gyula a vizsgálatvezető kvázi úriembernek mondható ahhoz képest, ami éjszaka következett. Fizikai bántalmazásnak vetik alá, verbális bántalmazásnak, és az akkor felvett kihallgatási jegyzőkönyveken az aláírását odaírja, de nem kell hozzá írás szakértőnek lenni, mert aki ezt látja, az észreveszi egyből, hogy ez nem egy teljesen szellemi képességeinek nyugalmi állapotba, birtokába lévő embernek az aláírása. Az egyik például szinte lecsúszik a papírról, és teljesen szögletes, mint akit nagyon erős fájdalmak kínoznak. Mégis, még ebben az állapotban is volt annyi ereje, hogy felhívja a figyelmet, és egyfajta védekezésnek a jelét adja le, tehát a CF, ugye ezek elég elhíresült rövidítések, a coactus feci kényszerből tettemnek a rövidítése. December 27 és január 3 között tudja odaírni az aláírásai mellé. Aztán Rákosi Mátyás, aki ugye egyből megkapja ezeket a vallomásokat, feltűnik neki, hogy itt valami furcsaság van, megkérdezi Péter Gábortól, hogy mit jelentenek ezek a betűk. Péter Gábor annyit válaszol, hogy hát ez valami vallási marhaság, idézett Péter Gábortól. Rákosi, akire nem lehet mondani, hogy egy műveletlen senki lett volna, kis gondolkodás után válaszol Péter Gábornak, hogy hát ez nem azt jelenti, hogy vallási marhaság, ez azt jelenti, hogy ami ide van írva, abból egy szó sem igaz. Most igaza van, miután rákérdeznek Mincentinél a betűk jelentésére, elismeri, hogy ezzel jelezni kívánt annak, aki ezt a jegyzőkönyvet majd egyszer olvassa, úgyhogy ekkor némi büntetést kap. Aztán, amikor újabb vallomások sorozata következik, amelyek már a stílusukban, a küllemükben is diktálásról, illetve folyamatos újra és újra másoltatásról árulkodnak, tehát Mincentivel leíratják, majd újból leíratják, vagy amit leírattak még egyszer, sokatszor, a végén kifacsarodnak a mondatok és a szavak az eredeti jelentésükből, és olyan szóhasználat tükröződik vissza ezekből a vallomásokból, amit egy spontán beszélgetésben egy művelt ember tulajdonképpen soha nem használna. Most én úgy gondolom, hogy ő itt is még próbált az utókornak jelezni, ha már nem élhetett ezzel a CF rövidítés alkalmazásával, akkor élt más módszerrel. Január 11-ei vallomása, ami egyébként a hírhet sárga könyvbe is bekerült fénymásolatban, valahogy azzal kezdődik, hogy magyar nemes vagyok, és ebbe a vallomásába olyan elemi helyesírási hibákat ejt, amit Mincenti József nem ejtene. Nem csak azért, mert egy főpap, hanem mert tudjuk róla, hogy ő negyed századon át újságszerkesztő ember volt, mindig kényes a helyesírására. Itt viszont állam fő különírva, zászlós úr különírva. Mi ez, ha nem az, hogy ember, aki te ezt olvasod, ne higgy a szemednek, gondolkodj, mielőtt hitelt adnál ezeknek a soroknak. És amikor január 21-én Alapi Gyula népügyész elmegy a cellájába, és a vádiratot ismerteti vele, akkor az egyik kérdés, hogy az, hogy bűnösnek vallja-e magát. És Vincenti József nagyon határozottan úgy válaszol, hogy nem vallom magamat bűnösnek. Ugye aztán mégis a tárgyaláson már bűnösnek fogja magát vallani. Egyből hozzáteszem, hogy mindig azzal a szóval, hogy lényegében. Tehát ez szinte egy ilyen állandósult jelző lesz, hogy nem egészében fogadja el a vádiratban ismertetett dolgokat, hanem az, hogy egy igen, lényegében. Sőt, amikor igazán komoly, súlyos vádpontok fogalmazódnak meg, akkor pedig inkább sajnálkozását fejezi ki, hogy akarata ellenére, de összeütközésbe került az állami törvényekkel. Most ha valahol a határ, a megroppanásnak a határa, talán a Kiczkó Kálmán védőügyvéddel való találkozás lehet, tehát ez január végére datálódik, amikor ha másnak nem, de a védőügyvédnek kénytelen elhinni, hogy bizony amely vádpontokat itt a fejére olvasnak, hűtlenség, összeesküvés, tehát köztársaság ellenes szervezkedés, valutázás, ezekért akár egyenként is halálos ítélet lenne kimondható.
Vincenti Józsefet egy alig 5 napos per után végül is életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, nem merték vagy nem akarták kivégezni?
Ugye az ítélet tartalmáról a Magyar Dolgozók Pártjának a központi szerve már előzetesen döntést hozott, tehát Rákosi Mátyás és az elvbarátai nem kívántak vértanút csinálni Vincenti Józsefből, megelégedtek az életfogytiglannal, egyébként 3-2 arányban szavaztak itt, tehát a tanácsvezető bírónak a szavazata döntött arról, hogy életfogytiglan és nem halálos ítélet.
Az 1956-os forradalom alatt szabadult ki végül is, de igazán szabadon csak élete utolsó éveiben élhetett, amikor kiengedték Bécsbe. Mennyire volt Vincenti fogoly, ugye az amerikai nagykövetségre menekült az 56-os forradalom bukása után?
Hát a szónak a szoros értelmében nem volt fogoly, hiszen itt nem voltak börtönőrök, és ez egy önkéntes döntésnek a következménye, de abban teljesen biztos vagyok, hogy nem ment volna az amerikai követségre, hogyha előre tudja, hogy 15 év ott tartózkodás vár rá.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.